Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk, a pontos idő 8 óra 15 perc van, most már majdnem mindenhol esik az eső a város környékén, és a forgalmi helyzetkép is erre majd utal, de ne szaladjunk ennyire előre. Mihálovics András van itt ma reggel egyrészt.
Én nem szaladtam előre, az biztos, Ács Gábor se szaladt előre, mindketten rendkívül fegyelmezettek vagyunk.
Hát te gondolom a
fél... És mindketten műsorvezetők ma reggel a Millás reggeliben.
Így van, ami... és erre a hallgatók is időnként azért utalnak, mármint a szívbelengető üzeneteket küldők, akik azért nosztalgiáznak, illetve élednek fel az emlékek, mert pontosan 10 évvel ezelőtt fejezte be a működését a Rádió Café, és erre megemlékeztünk mi is. Azzal is, hogy beszéltünk régi kedves kollégánkkal, Nesztával, aki említette Fejér Zoltánt, és nagyon fontos, hogy mi is megemlítsük, mert az ő találkozásuk, az ő kettejük találkozása nélkül ez a műsor nem lenne, és mi nem ülnénk itt, és nem ülhettünk volna itt az elmúlt 10 évben, vagy közel 10 évben. Ezt fontos elmondani. Úgyhogy köszönjük szépen a sok-sok üzenetet, és természetesen még majd, amiket így fölemlegettek, emlékezetes zenéket, azok közül is néhány még bele fog férni a mai műsorba. Egy pillanat, itt most csereberek
van.
Közlekedés, várjál, csak hogy itt az a szignál nem ott volt, ahol annak lenni kellett volna, vagy mindjárt lesz az is.
Nem tudtam, mire vélni.
Közlekedés, jó, akkor most.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Na, pár perccel jött a hír, hogy a Festetics György utcában baleset történt a Mosonyi utca előtt, a 2M és a 24-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik.
Húha. Igen, hallgatók is rengeteget írt, hogy az M0-áson gigantikus dugó van, hogyha jól értem, akkor mindkét irányban, mert két külön üzenet is jött. Egyrészt a gigatorlódás az M0-es déli szakaszán az M1-es irányába Dunaharaszti tollépésben, és a másik irányba is, M0-as M5-ös felé már Diósnál elesett, Dióstól a Dunáig 40 perce jövök, írja egy hallgató. A Szerencs utca hozza a formáját áll, mint a beton, és úgy nagyjából, ahogy nézegetem a térképet, mindenhol azért az ilyenkor szokásosnál rosszabb a helyzet, úgyhogy ahol különösen rossz, arról írjatok nekünk, továbbra is várjuk az üzeneteket a megszokott elérhetőségeinken, tehát a 0630 2010909-es SMS, WhatsApp, illetve Viber számom.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Igen, és Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsoló partnere van itt velünk a vonalban.
Sziasztok!
Jó reggelt, szia!
És ahova pedig megyünk, az nem más, mint Irak. Én nem is tudom, hogy miről fogunk beszélni. Van ott adóhatóság? Vagy lehet, hogy az a baj, hogy túl sok adóhatóság van, mert mindenki szed mindenféle adót, mindenféle csoportosulás. Meg van ott befektetés? Van, aki
van.
Oda mer menni?
Van, minden van, úgyhogy meg óriási bajok is, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz környezet, és kevés időnk is lesz, mert 6000 évet kéne a történelem során most átfeldolgozunk 10 perc alatt, ami szerintem akár érettségi feladat is lenne, de röviden végigfutnék rajta, és akkor fogjuk látni, hogy mi minden van, illetve mi minden nincs, és ebből látjuk azt, hogy ez a emberiség bölcsője, mert tulajdonképpen Mezopotámiáról beszélünk, ez a 21. századon ilyen szerencsétlen gazdasági és politikai környezetté vált. Tehát Itt annyit kell tudni, hogy már az időszámítás előtt is 4000-ben a sumérok városokat alapítottak, tehát tényleg 6000 éves történelmük van. A Tigris és az Eufrátesz mentén partján fekszik a Irak, keletről Irán, északról Törökország, nyugatról Szíria, Jordánia és Szaúd-Arábia határos vele, délről pedig Kuvait. A tengerrel mókás módon nagyon kicsi a kijutásuk, ez a déli bástrai résznél van, körülbelül egy 60 kilométeres partszakaszuk van, tehát ha visszagondolunk, hogy a múlt héten Irán-Iránnak több ezer kilométeres partszakasza van, tehát az irakiak elég jelentősen vannak szorítva, és pont Kuwait fogja el délről a torkolatnak egy jelentős részét, de ezt meg fogjuk látni, hogy hogyan is történt. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon, nagyon nagy történelmű ország, és amiről híres, hogy a világ 5. legnagyobb olajkészlete itt van. A Iránnal közel azonos a készletük, ami nagyjából fele Szaúd-Arábiának a világ második legnagyobb készlete. Hogy értsük, a készletek két fele találhatók az országon. Országban egyrészt északon, az a kurdok által lakott rész, ott van kb. 20%, ahol a kitermelés elég bonyolult, mert az a csatorna vezetékekkel, olajszállító vezetékekkel lennének, amik a ottani viszályok miatt léteztek ugyan, tehát a Törökország felé ezek nem nagyon működnek. A 80% viszont délen van, ahol egyébként a világ egyik legnagyobb kis, talán pillanatnyilag legnagyobb kitermelő helye Rumajlában van, ahol napi 1,5 millió hordót termelnek ki. Azt mondják, hogy az Irak kitermelésének a 20%-át az egy terület viszi el. Tehát olajban viszont iszonyú gazdagok. Na most a történelmük az gyakorlatilag érdemi történelmük Babilonnal kezdődik. Időszámítás előtt 1900-ban már Babilon állt, és hát gyakorlatilag babiloni királyság létre is jött. Egyik babiloni király volt a 6. Hammurabi, akinek a törvényei ugye kővevésve gyakorlatilag ezt a kort megelevenítik.
Mi hát, az, hogy abban már adózásról is van szó egyébként?
Tehát tulajdonképpen, ha mai megnézzük, hogy hol voltak és hova tűntek, hát nem jutottak előre. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai Irak vagy Mezopotámia, egyébként Mezopotámiának az arab neve, ahogy ők mondják, Irak. Tehát ugyanaz az elnevezési képlet, mint Iránnál, hogy Irán és Perzsiának, mi Perzsiának hívjuk, ők meg Iránnak a saját nyelvükön. Iraknak is ugyanez a neve, mi Mezopotámiának hívjuk, ők pedig Iraknak. De a lényeg az, hogy egy nagyon, nagyon erős kultúrájú királyság volt a babiloni királyság. A perzsák aztán időszámítás előtt 600-ban megérkeznek, és hát ilyen szempontból ettetel is foglalják. Aztán jön Nagy Sándor, aki a hellén kultúrát beviszi időszámítás előtt 331-ben. Utána a Nagy Sándor utána tehát a halálával gyakorlatilag Babilon már hanyatlásnak indul, majd évszázadokon, sőt majdnem több mint 1000 évig tart. Időszámítás szerinti 7. században megjelennek a mohamedánok, egy invázió történik, tehát az arabok bejönnek, és akkor már nem Babilont építik újjá, hanem ahogy a történelemben szoktuk látni, Babilonból építik meg Bagdadot. Tehát, és Bagdadot kezdik el fejleszteni, és Bászrát, ami Bagdad egyébként a mai főváros is 6,7 millióval, összesen egyébként 39 millióan vannak, tehát egy elég jelentős város sem nőtte ki magát Bagdad. Az iszlám aranykorban ugye a bagdadi könyvtár az egy fogalom volt, tehát tényleg azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly szint. Mindaz, amiről beszélünk, ezekről órákat lehetne egyébként olvasni, elemezni. Ennek az iszlám aranykornak a mongolok vetnek véget 1257-ben, és a könyvtárat meg az egész kultúrát úgy, ahogy van ott feldúlják, pusztítják, szóval eléggé mindaz, ami ott összekerült, azt ők elég rendesen lebontják. Megint jön egy jó pár év hanyatlás, aztán a 14. századtól az Ottomán Birodalom részévé válik, de itt már ilyen igazából jelentősége nincsen. Majd az első világháború után az angolok szállják meg ezt a területet, akkor felosztják ezt az egész zónát, az ottoman birodalom felosztása után ezt felosztják brit, francia és orosz zónákra. Itt van közvetlen, közvetett befolyás, tehát így vált neki Irak a 20. századnak. A 1920-ban az angolok létrehozzák az iraki királyságot, ezt nem tudom miből vezették le, nem is lett jó vége, mert 32-ben tudják csak hatalomra tenni a királyt, de 58-ig folyamatosan mennek a katonai puccsok, és 58-ban meg is ölik a királyt. Tehát ez második Fejszál, aki a király volt, és egy ilyen forradalmi hangulat van. 68 végig mennek a katonai puccsok, tehát folyamatos ez a belviszály. 68-tól a Baath-párti párt kerül hatalomra, amelynek az egyik tisztségviselője, későbbi vezetője Saddam Hussein, aki 79-ben kerül hatalomra, és a második évében, tehát 80-ban már elindítja az irak-iráni háborút az irániak ellen, ami nem annyira jó ötlet se történelmileg, meg azt látjuk, hogy itt se volt túl sikeres, tehát más dolog volt belül küzdeni, meg más a perzsákkal. A lényeg az, hogy ugye közel 10 éves háborút folytatnak, aminek egy általános eladósodása része, tehát az ország egy nagyon nehéz gazdasági helyzetbe kerül. Ebből próbálnak kitörni 1990-ben, mikor lerohanják Kuvaitot, mondván, hogy a olajszállításukban, meg a olajellátásban a Kuvait nekik probléma, és kitör az első öböl háború, ami az újkori történelemben azért érdekes, mert összesen egy pár hónapos háborúról beszélünk, 90 augusztusában rohanják le, és 91 februárjában fejeződik be. Egy 35 országos koalíciós hadsereg támadja meg az irakiakat, hát látjuk, hogy mennyi esélyük volt egyébként, semmi, de ez volt a sivatagi vihar hadművelet, amelyik hát gyakorlatilag egy ilyen videóháború volt. Az volt az első, amikor a tévébe tudtuk nézni a háborút, ahogy a szövetséges haderők gyakorlatilag Kuvaitot visszafoglalják. 1991-től gyakorlatilag, akkor ott el is indítják a különböző gazdasági embargókat Irakkal szemben, tehát gazdaságilag ez már a lejtőnek egy elég minősített esete. A kurdok persze föllázadnak éjszakon, ezt Saddam még akkor leverik, körülbelül 100 000 kurd életébe kerül ez a lázadás, de a gazdasági szerencsétlenség az tovább megy, tehát az ország nem nagyon tud előrébb jönni. 96-ban már olyan éhezési problémák vannak, ott a világ történelemben, ugye Mezopotámia és a Tigris-Eufrát, ez közben azért a mezőgazdasági termelésnek egy alapterülete volt, bár eléggé sok a mocsaras részt is. Gyakorlatilag ez az olajat élelmiszerért programot elindítják. Tehát annyira elszegényedik az ország, hogy már direktbe olajért kapnak csak gabonát és élelmiszert. Majd gyakorlatilag 2000 folyamatosak a viták, tehát a kuwaiti háború után Saddamot rengeteg kritika és támadás éri, illetve ő maga is rengeteg vitát generál. 2002. novemberében kapja meg az USA által vezetett koalíció felhatalmazást az ENSZ-től, hogy belépjen az országba és gyakorlatilag megszállja azt, és így 2003. márciusában elindul a gyakorlatilag Irak megszállása. Ez oda ütő 2003. decemberében Saddam Husseint elfogják, és 2004-től tárgyalás sorozat keretében elítélik, 2006-ban kimondják azt, hogy a halálos ítéletet is végre is hajtják, lelövik. Tehát és itt be is fejeződik az ő története. Tehát, és ezzel párhuzamosan ezt követően megindul a kivonulás Irakból, ami hát talán úgy tűnt, hogy egy kicsit jobb lesz a gazdaságnak, de hát ugye az olaj az végig vártott türelmesen, és hát a kitermelés ilyen szempontból szépen halt, de 2009-ben a kivonulása követően nem sokkal az arab tavasz elindul, ami szintén szerencsétlen ennek az országnak az életében, mert 12-13 az egyik legnagyobb szomszédjában, Irakban, illetve Szíriában kitör a polgárháború, és megjelenik az iszlám állam is. Tehát ebben az egész hányatatott sorsú lerohant országba bejön az arab tavasz körüli hangulat, és ez majdnem mindent megborít. 2017-ben a kurdok népszavazást tartanak és el akarnak szakadni. A kurd történet az önmagában jövő egy adás lenne, de az abszolút politika, hiába van olajuk, a kurdokat nem nagyon engedik. A kurdokról annyit kell tudni egyébként, hogy egy közel 40 milliós nemzetség, amelyikből 15 és 20 millió közül Törökországban él, Iránban is élnek kb. 10 millióan, és Irakban élnek kb. 8,5 millióan.
A legnagyobb ország nélküli nemzet a világon.
Így van. Tehát még ebbe az egész hangulatra még jött egy népszavazás. Gyakorlatilag a törökök ezt egyáltalán nézik jó szemmel, nem is ők akadályozzák is, támadást is indítanak ellenük. 18-ban is folyamatosak a zavargások az országban, persze van már kormány, próbálják valahogy lábon tartani a iraki kormányt, és 19 decemberében viszont egy december 27-én Jusa támaszpontot megtámadnak, és itt a kb. 30 bomba találat éri civil áldozatokkal, aminek a hatása az a 2020 tavaly január 3-án, amikor az iráni Szolajmáni tábornokot a bagdadi reptér közelébe kilövik. Ezek is szintén egy ilyen videón lekövethető történetek, de a síitákat tekintik ennek az okának. Szóval így végignézünk ezen, és egyébként ez a Mezopotámia, ez egy ilyen több nemzetiségű ország, tehát itt mindenki itt van, tehát síiták, szuniták, irániak, szírek, törökök, kurdok, tehát itt tényleg a babiloni vagy bagdadi változatosság az abszolút létezik, de egy látszik, hogy ebbe a gazdasági, tehát ebbe a politikai környezetbe esély sincs normális gazdaságra, de jó lehet egyébként az országnak az adottságai nem lennének rosszak. Tehát az ország adottságai az olajról szólnak elsődlegesen, de meglepő módon olyan tisztaságú homokuk van a sivatagi részen. Az országnak egyedül északon vannak hegyei, a kurdok felé ott akár 3600 méter magas hegyek is lehetnek, de a többi rész az nagyjából sivatag vagy éppen a folyók mentén művelhető lenne, de éppen nem művelik, és egyébként Törökországgal vitáznak is, mert meg Szíriában, mert a Tigris az Törökországon keresztül jön be, az Eufrátesz az meg Szíriában keresztül, hogy különböző vízi erőművekkel visszatartják a vizet, illetve hát nem jut le annyi állítólag vízhoz, aminek le kéne jutni, és azért az iraki mezőgazdaság, amely egyébként alkalmas lenne nagyon sok mindenre, nem tud rendesen működni, plusz az éghajlatváltozás is azt mondják itt nagyon erősen beütött, tehát ez egy komoly gond. De érdekes, hogy ez alatt a háborús időszak alatt is, tehát 2009 és 19, ami most már akkor már ugyan béke volt, de belül azért egy nem egyszerű volt, közel 6 millió főben nőtt a lakossága. Most ezt így nehéz leellenőrizni, hogy honnan jöttek, Szíriából jöttek át ennyien, vagy visszatelepülések voltak, Iránból mentek át, szóval ez egy nagyon nehezen követhető rész, de a lényeg az, hogy ez egy komoly probléma, és amíg van, mondom, a kvarcumok, ami nagyon magas tisztaságú, és állít a 90% a kvarctartalma, és emiatt egyébként szintén ez egy export termékük lehet, vagy lehetne. Na most az olajipar itt a minden. Az olajipart egyébként úgy oldották meg az öböl háború, illetve az Irak elfoglalását követően, hogy szolgáltatási szerződéseket kötöttek nagyjából a világ összes vezető olajcégével, akik egyébként a kitermelt olaj arányában annak egy százalékaként fizetnek, vagy nem, tehát a köbméterként, a hordónként fizetnek tételt, és ebből van az iraki kormánynak bevétele, illetve hát az adórendszerből, ami nagyon-nagyon elején van. Tehát ebben a környezetben, amit itt láttunk és adtunk, hát ez egy katasztrofális gazdaság, ami most próbál fölállni. Van adórendszerük, tehát úgy, ahogy 6000 évvel ezelőtt is volt, vagy 4000 évvel ezelőtt is. Van nekik egy áfájuk, nincsen, de van egy CS taxük, amilyen 15% körül van, de bizonyos ilyen tiltott termékeken, mint például az alkohol és a dohány, azon akár 300% is lehet. A társasági adójuk önmagába véve elég kedvező lenne, tehát hogyha csak az adókat néznénk, és ezt az egész történelmet elfelejtenénk, akkor Irak egy egész kedvező ország lenne, mert 15% a társasági adójuk. A külföldi olajtársaságokat a korábban említett struktúra miatt 35%-os különadóval, nyerességadóval terhelik. Helyi adójuk nincsen, és az SZIA-juk is gyakorlatilag 15%-ig megy föl. Tehát ők erre a 15%-ra álltak be. Hát itt tart ma Irak. Szerintem a...
Én azon gondolkodtam, amíg beszéltél, hogy milyen kemény lehet ott egy adóellenőr.
Hát én,
én azt gondolom, hogy ott a hatósági emberek mindegyike golyóálló mellé, sorozatlövő fegyver, szigorú tekintet és páncélozott szállító harcjármű.
Hát én azt gondolom, igen, ez majdnem biztos, hogy így van, tehát de én úgy gondolom, hogy ebben a belpolitikai és visszahelyzetben nem biztos, hogy az adó végrehajtása a fő út. Én úgy gondolom, hogy itt ez egy elég veszélyes szakma lehetne. Én úgy gondolom, hogy ami itt a kiútjuk az, hogy ezeket a nemzetközi cégeket próbálják még jobban adózás alá bevonni, az olaj az bőséges, tehát tényleg nagyon-nagyon erős ez a térség, és úgy tűnik, hogy Iránnal ellentétben az iraki kitermelés viszont dübörög. Tehát érdekes módon a déli részen, az északi részen nem, tehát az északi részen ez a fajta koncesziós szabály nem működik, tehát a kurdok egyébként le vannak ilyen szempontból jegelve, de a déli rész az nagyon megy, és én úgy gondolom, hogy ez lehet az országnak egy kiútja, de hogy belpolitikai mikor lesz itt, ezt majd boton
megfejti.
Így van, de egyébként gazdaságilag egy tragédia. Szóval végig gondoljátok, most végig repültünk így azért, ha csak végig megyünk Babilontól, eljutunk a mai Bagdadig, beleértve a Saddam szobor döntésein át, mindazon keresztül, amit itt látunk, hát ez nagyon-nagyon messze van, és szerintem nagyon-nagyon messze lesz azoktól az országoktól, amik majd most jönnek tovább, akik egyébként ezeket az elfecsérelt évezedeket messze menően kihasználják, de akár még Kuwait is, Szaúd-Arábia, hogy menni fogunk tovább az öböl térségével. De egy barom izgalmas történelem, és szerintem egy nagyon-nagyon reménytelen helyzetben lévő gazdaság.
Jó. Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon szívesen.
Szép napot, jó munkát neked is.
Sziasztok!
Szia!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk tehát az elmúlt néhány percben.
Igen, és Irakról. Milyen megsüvegelendő teljesítmény, hogy néhány percben összefoglal több ezer évet.
Igen. Mert hogy a gazdaságról nem lehetett sokat mondani igazából. Ez is benne van persze, de az, hogy a tök reménytelennek tűnik. Én is ezen a történelmen gondolkodtam, amikor már szóba került a Burj Khalifa, amikor Dubajba repültem, ott végrepültünk az ország fölött, és néztem a sivatagot, a tájat, meg Kuwait fölött repültünk el, és leperegtek ezek a történelmi emlékek, illetve a legfrissebb hírek, hogy mennyire reménytelen. Talán majd a Botond reményt kelt, illetve elmondja, hogy van esély ott változásra. Ugye ezzel folytatjuk majd természetesen a hírek után.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Mielőtt visszatérünk Irakba, gyorsan a közlekedési infók a hallgatóktól, mert rengeteg probléma van az utakon. Baleset van az M5-ös felé a Dunahídon, azért a dugó, ez is kiderült. M1-es, M7-es, kaptunk egy fotót is, mint Katiban a gyerek úgy beállt. Aztán... van még 16. kerület, Csömöri úton kifelé haladok, de befelé egy nagy, egybefüggő kocsisorban, ami végtelennek tűnik. A Városháza szegletében is szokásosnál nagyobb a forgalom. Kitartás az autózóknak, és Kerepesi, különösen rossz menetidő, Csömörö-Blaha úton is duplája, a korábbinak az egész város sokkal-sokkal rosszabb valószínűleg az eső miatt, úgyhogy erre készüljetek. Na, de hát akkor, ahogy ígértük, Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, hát könnyű most neked, mert Irakról azért nagyon sok mindent el lehet mondani, bár az átlag újságolvasó talán ott ragadt le, hogy ugye megszállt a nemzetközi haderő, és aztán ahhoz képest, hogy ott pacifizálni akarták a térséget, ez nem nagyon sikerült, és hogy az Egyesült Államok benne ragadt egy hosszú háborúban, amiből nagy nehezen kilábalt, de hát ettől nem lett rend Irakban.
Abszolút nem lett rend, sőt, talán most egy újabb lejtmenet irányát látjuk kibontakozni a belpolitikában. Ugye azt azért, hogyha már ilyen madártávlatból vezetjük fel a témát, fontos elmondani, hogy Irak azon kevés országok egyik, ahol tényleg a szunni és síta vallású muzulmánok majdnem egyenlő arányban vannak. Ugye itt alapvetően a Saddam-féle Baath-párt volt egy szunni közösségre épülő szerveződés, és a síták, akik ugye gyakran Iránnal jobban vannak, ők azok, akik az amerikai megszállás után szóhoz, hatalomhoz és időnként a miniszterelnöki székhez jutottak. Ez viszont ugye a teljes közel-keleti egyensúlyt felborította, tehát egyébként majd alig, hanem ennek szerepe van abban, hogy az arab tavasz mint olyan elindul, meg az egész közel-kelet begyulladt Szíriástól mindenestül, és a mai napig gyakorlatilag ez zajlik Irakban. Tehát van egy nagyon komoly paramilitáris csoport, aki alapvetően azon dolgozik, hogy a síták és az irániak valamilyen módon nagyobb hatalomhoz jussanak. Vannak a szunnik, akik az amerikai megszállás óta reménykedtek abban, hogy lesz velük valami jó, de nem, ez nem jött össze, mert hát nagyon gyakran területileg is, meg máshogy is elnyomásban részesültek, diszkriminációban részesültek, és hát ott van a rengeteg kisebbség, akikről hallottunk, hogy az iszlám állam egyik leghíresebb már genocidiummal megtámadott csoportja a jazidiak, de ehhez képest is sok más kisebb vallási csoport van, akik elnyomást
szenvedtek. Több, ugye sokat beszéltünk a kurdokról, akik ugye hát többfelől szorongattatva vannak, a törökök időnként elcsapnak a határon, ha úgy érzik, és hát nyilván a síták és a szuniták sem nézik nagyon jó szemmel a kurdokat.
Na most a kurdok, az iraki kurdok ugye az amerikaiak legjobb barátai, és itt fontos kitenni a jelzőt, tehát a szíriai kurdok azok, akiket a törökök időnként szívesen megtámadnak, és ugye vannak még a törökországi kurdok, tehát itt tényleg ugye abban a csücskében ezeknek az országoknak összeérnek Kurdisztán, de ez ugye nem létezik. Az iraki kurdok viszont azzal, hogy a 2002-es támadásnál 2003-as támadásnál segítkeztek, ugye ezzel azért alapvetően egy elég jó diplomáciai pozíciót szereztek, egészen addig, hogy a saját olaj- és gázszerződéseiket letárgyalhatták, mint autonóm régió. Ez most csak, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, ez 2020-as árakon a becslések szerint egy 4,5 milliárd dolláros bevételt hozott az iraki kurdisztáni területeknek, amit alapvetően két család felügyel. Tehát van a keleti rész, nyugati rész, és itt lehet tudni, hogy ki az a két család, aki generációkra visszamenőleg jelen van ebben a régióban. A korrupció itt is hát azért eléggé magasra szökött, és hiába volt a kezdetben ez egy stabilabbnak tekintett része Iraknak és amerikai szövetséges, azért a befektetések ide se kezdtek el áramlani. És nagyjából ebből a helyzetből lett elege a fiatal generációnak. Tehát akik végignézték a Saddam szobor ledöntését, és reménykedtek, hogy valami változás lesz az iraki berendezkedésben, azok 2019-től kezdtek el szervezkedni, és onnantól kezdve van egy belpolitikai porrongás, ami a korrupt, tehetetlen és külföldi erők által gyakran átjárt kormányzati szereplők ellen vonul az utcára. Ez minden részben, minden formában megtörténik, viszont itt egészen elharapózott a kormányzati elnyomás. Tehát nagyjából 300 olyan ellenzéki vezetőről, oknyomozó újságíróról tudunk, akiket különböző paramilitáris kivégző osztagok elvittek. Nagyon sokan őszintén elmondják a októberi választások előtt, hogy egyszerűen nem mernek elindulni, olyan szintű fenyegetéseket kapnak a helyi erős emberektől, családjuk után elmennek akár külföldre is, tehát hogy nem mernek elindulni a választáson, nem kockáztatják az életüket, és láthatóan ugye most a hetekben is újságírókat öltek meg. Van, amikor élőadásban bemegy az ellenzéki a rendőrségre, kért védelmet, és egy hét múlva halott. Tehát, hogy egészen döbbenetesen kritikus ez az állapot, és ugye az egyik legnagyobb ilyen paramilitáris csoport, az természetesen félig, meddig a kormányzatba és a parlamentbe is be van épülve. Tehát olyan nagyon-nagyon nagy remény nincsen, hogy felszámolják, név nélkül nyilatkozó rendvédelmisek el is szokták mondani, hogy azért itt nem mehetnek utána ezeknek a gyilkosságoknak. Legjobb esetben valami kis hitment letartóztatnak, de utána általában csendben el is engedik őket. Úgyhogy hát nem tudom, hogy az a remény, amit szerettetek volna hallani, azt én lehetettem
nem, szállítani. Nem feltétlenül a reményt, hanem a reális képet akartuk volna hallani, és ezt megtettük. Egyébként a nemzetközi erők így végleg ott hagyták, és már így, hogy is szokták ezt fogalmazni, megfigyelőkkel, és sincsenek jelen az iraki mindennapokban?
De természetesen azért azt ne gondoljuk, hogy itt nincs meg a szükséges fül és szem, katonai kiképzők és más egyebek formájában. Tehát megvan itt azért az a jelenlét, ami ahhoz kell, hogy valamennyi információ, amennyi szükséges meglegyen. Már csak azért is, mert egyébként ugye a rossz nyelv mellett a Total és az ExxonMobil azok, akik az iraki olajmezők újjáépítésében nagyon-nagyon aktívan részt vesznek. Újabb vezetéktervek is vannak. Furcsa módon egyébként Irak gázt vásárol Irántól. Ráadásul attól az Irántól, aki amerikai szankciók alatt áll, az az Irak, aki egyébként amerikai megszállás alatt áll. Tehát minden 30 vagy 45. napban derogációt kell kérnie, hogy vásárolhasson. Tehát egészen faramuci helyzet van, de hát látjuk, hogy amikor Trump úgy döntött, akkor kilőtték azt a konvojt, amiben ugye az iráni második ember és egyébként az iraki paramilitáris csoport első embere is ott volt, további 8-10 viselővel, tehát hogy a beavatkozás, amikor kell, megtörténik, de amikor egyszer a miniszterelnök próbált egy kicsit keményebb lenni, akkor a házáig mentek el a fegyveres csoportok, és amikor az Egyesült Államok végül is megtorolt egy ilyen támadást, akkor pedig megtámadták a zöld zónát és a nagykövetség, amerikai nagykövetség épületéig recepcióját felgyújtották. Tehát nem biztonságos, semmilyen szempontból nem biztonságos, és már senki nem akar itt olyan szinten jelen lenni, hogy komoly szárazföldi haderőt Irakban tartson. Ez a napnál világosabb, főleg így a Dáesh felszámolása után.
Zavaros mahalászok sincsenek jelen? Most ilyen országok szintjén kérdezem, mert hát ugye most könnyű hadállásokat képíteni, vagy akkor az űrzavar, hogy itt erre sincs semmiféle remény?
Hát mondok egy példát egy mostani zavarhalászatra. Oroszország ugye alapvetően el akarta adni a Sputnik vakcináját az irániaknak, akinek viszont ugye nincs pénze, meg amúgy is nehéz velük kereskedni. Viszont az irániaknak tartozik Irak azért a gázért, amiről az előbb beszélgettünk, és ezért úgy tűnik, hogy Irán engedményezi a gáztartozását Iraknak az oroszok felé. Na most gondoljuk el, hogy Putyin aznap mennyi kaviárt rendelhet, amikor egyrészt el a Sputnik vakcinákat, másrészt pedig az amerikaiak által egykor megszállt országban tartozást tud vásárolni, magyarul politikai befolyást valószínűleg ahhoz, hogy a következő orosz beruházás megtörténjen. Tehát egészen elképesztő halászatok mennek, mindenki keményen nyomja, és hát akkor nem beszéltünk nyilván még az egyéb szaudi és ebből menti államoknak az érdekeiről, meg a regionális érdekekről, ugye itt még türkmének is vannak, tehát hogy török érdekek, minden van. Szegény Iraknak ilyen szempontból hát ez a szövetségi struktúra mencsvár is lehetne, de jelen helyzetben ez egy fragmentáció és egy kiszolgáltatottság.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük, vidámabbak nem lettünk, de jobban értesültek minden bizonnyal, hála neked, köszönjük szépen Botond, és akkor szép napot, jó munkát neked mára is.
Nektek is, hallgatóknak is, szervusztok, sziasztok!
Szervusz! Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Irak mindennapjairól.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.